Békesség néktek! Istennek szent lelke, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, nyugodjon mi rajtunk. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Ó, felséges jó atyánk, mindenható Istenünk! Leborulunk előtted, a te felséget színed előtt, megköszönve, hogy ma is velünk voltál, Istenünk, megköszönve, hogy ebben a nagy melegben eljöhettünk a te házadba. Köszönjük, hogy erőt adtál, és köszönjük, hogy ott van a szívünkben a vágy te irántad, az iránt, hogy szívből dicsérhessünk itt téged, együtt, közösségben egymással. Köszönjük ezt a közösséget, de legfőképpen azt a közösséget, amit te Krisztusban nyújtasz mi nekünk. Óram, hogyha nem lenne Krisztussal való kapcsolatunk, mit érne a mi életünk? Akkor üres lenne, akkor talán olyan lenne, mint egy akármilyen élet ezen a földön, de hisszük és tudjuk, hogy mi így másabbak vagyunk, mi közelebbek vagyunk te hozzád. Óram, bocsáss meg, hogyha mi ezzel visszaélünk. Bocsáss meg, hogyha ezt az új életminőséget mi nem visszük tovább az emberek közé. Azok közé, akik ugyanúgy vágynak talán te reád, vagy azok közé, akik még megvetnek téged ezen a világon. Ó, felséges jó atyánk, kérünk, hogy bocsáss meg vétkeinket, és őrizd meg bennünket ezen az órán is. Engedd, hogy tanulhassunk a te dolgaid felől, engedd, hogy visszamehessünk az Ószövetség idejébe, és ott keressük a te üzenetedet, ami számunkra. Kérünk, felséges jó atyánk, hallgass meg most is a mi könyörgésünket, és adj erőt ehhez az Isten tisztelethez. Fiadért kérünk. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan a mai napra rendelt Ószövetségi ige szakaszban található. Mózes 5. könyvének 15. részéből a 12-től a 18. versig terjedő szakasz. Ha eladja magát neked valamelyik atyád fia, egy héber férfi vagy nő, 6 évig szolgáljon neked, de a 6. évben bocsáss szabadon. Amikor szabadon bocsátod, ne üres kézzel küldd el, hanem lásd el bőven a nyájadból, a szérüdről és borsajtódból, adj neki abból, amivel megáldott téged Istened, az Úr. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened, az Úr. Ezért parancsolom ezt ma neked. De ha ezt mondjam, nem megyek el tőled, mert megszeretett téged és házad népét, mert jó dolga volt nálad, akkor fogj egy árat, és szúrd át a fülén keresztül az ajtófélfába, azután maradjon ő a szolgád örökre. Ugyanígy tégy szolgálóddal is. De ne essék nehezedre, ha szabadon kell bocsátanod, mert 6 év alatt 2-szer annyit szolgált neked, mint amennyit egy napszámos tett volna. Így megállt téged Istened az Úr mindenben, amit cselekszel. Amen. Eddig a mi Urunk felolvasott igéje. Kedves testvéreim! Az imént felolvasott Ószövetség ige szakasz első olvasása talán idejét múltnak tűnik. A csoda történeteket, amikről olvasunk a Bibliában, könnyebb megérteni, mert mivelünk is történnek csodák, mivelünk is előfordulnak különös események az életben. Könnyebb megérteni egy-egy nagy betegséget, egy-egy betegségből való szabadulást, mert mi is hordozunk mindig valamilyen testi vagy lelki fájdalmat, és mi is könnyen átéljük az Úr által, hogy milyen ebből megszabadulni. De vannak a Bibliának olyan pontjai, amelyek első olvasásra nem tűnnek aktuálisnak a mi életünkben, amelyből nem találjuk meg rögtön a kapcsolatot a mi életünkkel, ezzel a mai világgal. Első olvasásra talán ilyennek tűnik ez a szöveg is, amelyet most hirdettem közöttetek. Mi köze a mi életünkhöz annak, hogy a régi világban voltak rabszolgák, és róluk bizonyos törvények rendelkeztek? Látszólag semmi. Semmi, mert a mai Európában már ismeretlen ebben a formában a rabszolgaság fogalma, sőt már a tengeren túlon is elvesztette a 18.-19. századbeli formáját. Kereshetjük úgy is a szó értelmét, hogy ketté bontjuk, és úgy értelmezzük, hogy aki rab, az egyben szolga is. De Ez a tézis megint nem állja meg a helyét, mert akik az állami börtönökben raboskodnak bizony, nem szolgálnak már úgy, mint régi elődjeik. Fogvatartottaknak már sokkal könnyebb dolguk van, mint a régi időkben. Egy példát hadd hozzak erre, gyermekkoromban rengeteg időt töltöttem Tarcalon, és ott, hogy nyaraltam nagymamámnál, a felső utcán, a templom feletti utcán, sokszor láttam én is, hogy leszakad egy-egy udvar. Többnyire emberi mulasztásoknak köszönhető ez, de mégis egy nagy pincerendszernek több ága is leszakadt ott a felső utcán. És látszott, hogy ezzel dolgoztak valakik. És ahogy megtudtam ezeket, annak idején rabokkal ásatták. Löszben kellett ásni, de akkor is egy hatalmas munka volt. Akkor még valóban szolgák voltak, munkások voltak ezek a rabok. Tehát ez a bibliai idők is, és ez az időszak is már elmúlt. Megszűnt a rabszolgaság intézménye a mi környezetünkben, ám mégis itt van most egy rendelkezés. Mégis előttünk van egy rendelkezés, amely a rabszolgasággal foglalkozik, és ráadásul Isten igéje is, nem csak egy földi uralkodónak a törvénye. Talán innen indulhatunk el. A legfőbb kiinduló pont számunkra, hogy ez a törvény, ami nem tűnik aktuálisnak, Istennek az igéje. Azt látjuk, hogy az Úr törvényben gondoskodik a rabszolgák helyzetéről. Annak ellenére, hogy nem ő rendelte el a rabszolgarendszert, de számol vele, hogy népe körébe ki fog majd alakulni ez a viszony. Ki fog alakulni a szolgaság intézménye és az uraság intézménye, mert nem burok alá tette ő a népét. Nem elkülönítve élt ez a nép a világban, hanem népek közé került. Idegen népek közé, idegen kultúrák közé, amelytől mindig átvett valamit, amelytől mindig tanult valamit. De mégis szerintem több embert is, így minket is foglalkoztat az a kérdés, hogy olyan mi lehet annak az oka, hogy kialakult a rabszolgatartás. Az egyik oka minden bizonnyal lesz, hogy a környező népek sugározták ezt a rendszert Izrael felé, és hát azt is látjuk, hogy az embernek megvan a hajlama arra, hogy ami kényelmes, ami az érdekeit szolgálja, azt átveszi egy-egy másik néptől, egy-egy másik embertől. Az nagyon tud tetszeni nekünk is, hogyha valami a kényelmünkre van, hogyha valaki elvégzi helyettünk a piszkos munkát. Azok a feladatok, amelyek megerőltetőek, és talán amelyek annyira nem mutatósak, azokat csinálja meg más inkább. Azt csinálja meg szolga potom pénzért. És egy ilyen kényelmi hajlam, valahogy így tudnám ezt megfogalmazni, egy ilyen kényelmi hajlam vezetett el oda, hogy felborultak az arányok. És kialakultak ezek az osztályok, amelyeket úri osztálynak és szolgaosztálynak nevezünk. Azt mondjuk, testvéreim, hogy a mai világban nincsen ilyen nyílt rabszolgatartás. De mégis, hogyha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy vannak urak. Vannak olyan emberek, akik úri módon élnek ebben a világban, kényelmesen, talán azt sem tudják, hogy mennyi pénzünk van a bankszámlán, csak lehúzzák a kártyát és fizetnek. Vannak, akik kényelmes életet élnek így emberileg ebben a világban. És hát testvéreim, szerintem a világnak van egy olyan nagy igazsága, hogy ahol vannak urak, ott lenni kell szolgáknak is. Ott valahol, valamilyen módon lenni kell szolgálóknak is. Még akkor is, hogyha nem látjuk őket, még akkor is, hogyha nem nyilvánosan szolgák, de valahol vannak. Csak nézzünk körül. Vannak olyan emberek talán a mi környezetünkben is, családunkban is, akik szinte robotként dolgoznak, szinte robotként hajtják őket egy-egy nagyüzemben, a tömegtermelésben, húsiparban, akármilyen iparágban, gyárakban. Talán még úgy dolgoznak, mint a rabszolgák, hiszen annyi fizetést kapnak, mint annak idején a rabszolgák. Körülbelül annyit, hogy ne haljon éhen belőle. Gondoljunk itt a minimálbérre, amely sokkal többre nem elég. A különbség mégis annyi, hogy az ókorban volt lehetősége az embernek, hogy szolgává válik-e vagy sem, nagy százalékban, de manapság csak apróbetű szövegekbe rejtik ezt az igazságot, és akkor jönnek rá sokan, hogy igenis robotokká váltak, szolgákká váltak, amikor már késő. Az urak és szolgák viszonya bármennyire is drasztikus, bármennyire is fájó, de él ebben a mai világban is. itt a 21. században. Csak nem rabszolgatartásnak nevezzük. Ám azt látjuk, hogy ezt a helyzetet Isten igéje szeretné szabályozni. Nem csak akkor szerette volna, hanem most ebbe a mai helyzetben is szeretne útmutatást adni. Isten szeretné ezt szabályozni, de az uralkodók, hogyha szabad így nevezni őket, nem foglalkoznak ezzel. Hogyha egy szolga felhozza ezt az igét, talán még el is távolítják a helyéről. Rosszat akart Isten ebben az igében. Rosszat akart volna, hogy ne legyen elnyomott helyzetben senki. Mit akart Isten itt? Először is azt kell leszögeznünk, hogy saját népből való szolgákra vonatkozik. Tehát gondoljunk arra, amikor testvér szolgál testvérnek, amikor testvér akar úr lenni testvére. Azt mondja az Úr, hogy 6 évig mehet ez a szolgaság, de a 7. éven el kell engedni ebből a helyzetből. És talán ez az egyik legnehezebb feladat, az elengedés. Elengedni egy jó munkaerőt, aki potom pénzért szolgált nekünk. Szeretjük mi is, testvéreim, a hozzánk közel álló embereket, és nehezen engedjük el, de azoktól is nehezen válunk meg, akik talán segítettek rajtunk eddig, akik előre mozdították a mi ügyünket. És nehéz elengedni olyan munkatársat is, aki talán helyettünk dolgozott a munkahelyen, annak ellenére, hogy mi is bejártunk. Akkor gondoljunk bele, hogy az ókorban milyen nehéz volt egy olyan szolgát elengedni, aki fillérekért ellátott minden feladatot. Ám Isten igéje azt mondta, hogy aki 6 évig kényszerből dolgozott, az hadd menjen. Az legyen újra szabad. Kezdjen új lappal egy új életet. Hogyha mai értelmére megpróbáljuk átfordítani ezt az ige szakaszt, akkor hogyha valaki dolgozik, de azért dolgozik, mert tartozik valakinek, 6 év után le kell telnie ennek a kényszernek. Aki hitelt vett fel, az ne fizessen tovább 6 évnél. Hiszen már az első 3-4 évben bőven visszafizeti azt az adósságot, amit ő felvett. A hitel, ami ma már fenyegető hangvételű, amelyre, hogyha rá gondolunk, akkor megborzongunk, hiszen rengeteg család megy tönkre a magas kamatlábak miatt, azért, mert nem tudják fizetni a törlesztő részletet. A fiatal párok 90%-a, hogyha a mai világban szeretne kezdeni valamit, ha építkezni szeretne, vagy lakást szeretne felújítani, 2 dolgot tehet. Kér a szülőktől, és hogyha a szülők nem tudnak adni, akkor elmegy és hitelt vesz fel, amit lehet, hogy élete végéig fog majd fizetni. Más jelent a hitel ma, mint Széchenyi korában, aki jó indulattal szorgalmazta ezt. De hogyha ehhez az ige szakaszhoz alkalmazkodnának a hitelintézmények is, akkor 6 év után el kellene engedni az adósságot, ami minden bizonnyal hatalmas jövedelem kiesést eredményezne, de ennek ellenére mégis nyereségesek maradnának ezek az intézetek. De mégis helyreállna egy rend ebben a világban, és mindenki jól járna, nem csak az egyik oldal. A következő fontos pont, amiről beszél igénk, hogy nem csak elengedni kell a szolgát, hanem adni is kell neki. Nem szabad üres kézzel elengedni 6 év után azt, aki ott dolgozott, hanem mindenből adni kell, amivel megáldotta az Úr ezt a szolgatartót. Úgy mondhatnánk, hogy Isten előír egy végkielégítést a 6 évig dolgozó emberek számára. Előírja, hogy ne menjenek el üres kézzel, hanem legyen egy olyan összeg a kezükbe, olyan javak legyenek az elbocsátottak kezébe, amivel új életet tudnak kezdeni, amivel be tudnak kapcsolódni normálisan a társadalom menetébe. Testvéreim, felmerül a kérdés, feltettem én is magamnak, hogy vajon miért nem működik ez a rendszer? Vajon miért nem mennek bele a munkáltatók egy ilyen Isten igéjén alapuló rendszerbe? És hát többnyire azért, mert úgy érzem, hogy nem lelki emberek. Nem értik, hogy Isten mennyi mindent áldozott már felértük, nem ismerik fel, hogy Isten elengedte a bűnüket életükben, és az sem, hogy mennyi jóval áldotta meg őket a Krisztusban. Hogyha ezek az emberek is, akiket talán nem is látunk, akikről talán nem is tudjuk, hogy kicsodák, de mégis hatalmuk van, átélnék igazán Krisztus szabadítását, úgy, ahogyan mi átéltünk, akkor vissza tudnának mindig emlékezni arra, hogy bűneik eltöröltettek, és talán könnyebben menne egy-egy embernek az elbocsátása. Nem lenne akkor kizsákmányoló egy-egy embernek az elbocsátása, hitelének elengedése. Hogyha rájönnének ezek a láthatatlan hatalmak, hogy a Földön minden csak múlandó, minden csak romló kincs, és az igazi kincsek a mennyben vannak, akkor talán nem lenne ekkora társadalmi különbség és feszültség sem országunkban, sem a világban. Jól lehet, testvéreim, azt mondjuk ezekre a szavakra, hogy álmok. Azt mondjuk, hogy Isten igéjén alapuló szép tervek, de ebből sosem lesz semmi. Talán így érezzük, mert a valóság más. Ám ne felejtsük el azt sem, hogy az Úr hozhat ébredést ezeknek az embereknek az életében is. Talán a világ nem fog megváltozni, de mi tehetünk-e valamit. Jól lehet, nem tudjuk elérni azt, hogy az életfogytig tartó hitelek megszűnjenek. Nem tudjuk mindenben megváltoztatni a világot, de tudunk imádkozni azért, hogy megváltozzon. Isten ezáltal az ige által az emberek közötti viszonyt szerette volna szabályozni, ezzel a rendelkezéssel, amelyet most mi is hazavihetünk. Annak ellenére, hogy mi nem tartunk rabszolgákat, még kihasználhatjuk a másik ember jó indulatát, segítségét, talán viselkedhetünk mi is úgy egy-egy emberrel, mint hogyha urai és parancsolói lennénk. Ez nem helyes, hogyha mi tényleg a Krisztusban vagyunk. Másrészt, hogyha szerintünk megillett valamelyik testvérünket a munkájáért járó fizetség, akkor a magunk nagyobb hasznára ne tartsuk vissza az őt illető anyagi részt, mert mindannyiunknak szüksége van a lelki kenyér mellett a testi kenyérre is. Harmadrészt, hogyha valakinek segítünk, akkor úgy segítsünk, hogy ne várjunk el semmilyen viszonzást érte. Úgy segítsünk és úgy hordozzuk egymás terheit, hogy mindig előttünk legyen Krisztus áldozata. Az ő áldozata, amelyben elhordozta a mi minden bűnünket, aki úgy segített rajtunk, hogy nem kért érte semmit. Még azt sem kérte, hogy köszönj meg. A bűn rabszolgái voltunk, de ő, mint kegyelmes Úr, kiszabadított ebből, és egy szebb életre hívott el bennünket, és nem várt el érte teljesíthetetlen kéréseket. Testvéreim, hogy egy Úr-szolga viszony fennáll-e a te környezetedben, a te szűk családodban, munkahelyeden, az lehet, hogy rajtad múlik. Lehet, hogy rajtad múlik, és neked kell hoznod ebbe a változást. Nagy kérdés, hogy akarunk-e ezen változtatni. Akarunk-e olyan változást elérni, mint amiről az igében volt szó. Igyekezzünk hát, testvéreim, egymás urai helyett őszinte szolgák lenni egymással szemben, egymás terhét elhordozva, és így betöltve a mi megváltó Krisztusunk törvényét. Amen. Kegyelmes Atyánk, édes Istenünk, köszönjük, hogy megszenteltél bennünket a te igéd üzenetével. Köszönjük, Urunk, hogy szólhatott az ige, és köszönjük, hogy a te lelked által mindig megtaláljuk annak az aktualitását. Ó, Uram, amikor szembenézünk ennek a világnak a tényeivel, elborzadunk. Látjuk, hogy mennyire önzők az emberek, mennyien vannak, akiket nem látunk, nem ismerünk, de mégis gazdagok, és mégis nyomorba döntenek sok emberi életet. Ó, Uram, mikor ezzel szembenézünk, fáj a mi szívünk. Fáj, mert nem tudunk talán tenni semmit azért, hogy szebb legyen ez a világ ebből a szempontból. De mégis, Uram, imádkozunk ezekért az emberekért. Imádkozunk, hogy akik a hitelt adják, azok is megismerjék a te szent fiadnak nevét, megtapasztalják a te messiásodnak a szabadító hatalmát, amelyet mi is átélhettünk, Istenünk, a te kegyelmedből. Ó, Uram, a mi vétkünk az, hogyha mi is urak akarunk lenni, ott, ahol szolgálnunk kellene. Kérünk, enged, hogy alázatos szolgái lehessünk testvéreinknek, szeretteinknek, munkatársainknak, barátainknak, és ne uralkodjunk rajtunk, mint ahogyan teszik azt a pogányok. Kérünk, engedd, hogy ebben megerősödjünk. Adj, Uram, alázatos szívet, olyat, mint amilyen neked volt, amikor lehajoltál értünk, és elhordoztad a mi minden vétkünket. Ó, Uram, te nem kértél érte semmit. Ingyen adtad azt, atyai szereteted által. Kérünk, hogy legyen bennünk ez a szeretet, amikor a másik ember felé fordulunk. Engedd, hogy szeressünk Istenünk, hiszen ez boldogság a mi számunkra. Boldogság úgy élni ebben a sötét században, hogy te rád figyelhetünk, hogy te lelked által szembeállítasz bennünket a világ problémáival, de meg is erősítesz, hogy érdemes élni, érdemes küzdeni és harcolni, mert te velünk vagy, te mindig vezeted a mi lépteinket. Kérünk Istenünk, hogy maradj velünk az elkövetkezendő időkben is, légy velünk a közelgő éjszakában, légy velünk a reán következő hét minden napján. Ó, Uram, te tudod, hogy milyen megpróbáltatásokat és áldásokat készítettél el számunkra. Engedd, hogy mindkettőt alázattal tudjuk elvenni a te asztalodról. Engedd, hogy mindig te rád figyelhessünk. Imádkozunk szeretteinkért, imádkozunk családjainkért, azokért, akik a háttérben, Uram, velünk vannak, akik támogatnak bennünket. Imádkozunk azokért, akiknek a szívében gyász van és fájdalom van. Ó, Uram, add a te vigasztalásod nekik a feltámadás reménységében. Kérünk, felséges jó atyánk, maradj velünk most, engedd, hogy dicsérhessük még énekszóban a te nevedet, és engedd, hogy hazatérjünk mindenki a maga hajlékába, és hogy tiéd legyen tényleg a dicsőség ezen a napon is, és minden napon a világnak végezetéig. Fiadért, ami megváltó úrunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.